A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját, Isten tegye áldottá a mai együttlétünket. Énekeljük Isten dicsőségére Isten tiszteletünk kezdetén a 164-es számú énekünk mindhárom verszakát. A 164-es számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Téged áldunk, nagy Isten, e szent napnak reggelén. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele, második fejezetének 5-től 11-ig terjedő verseiben, valamint a harmadik fejezet 1-től 10-ig terjedő verseket hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Továbbá, atyám fiai, örüljetek az Úrban, ugyanazokat írni néktek, és nem restellem, ti néktek pedig bátorságos. Őrizkedjetek az evektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk. Jól lehet, én néken van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább. Körülmetéltettem 8. napon Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. De amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztus megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéddel lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 412-es számú énekünkkel. A 412. számú énekünknek mind a három verszakát énekeljük. A 412-es számú énekünk így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót.
Thy is the kingdom.
szíveit. Hóvajban soha szem, a rosszal óvja meg, itt szól ez életen. Az Atyát köcsméjött, és a Szenteket áldott. A kívánt, Szent egybe ford a három, aki úgy szóma is, ahogy régen te szólt, nem változik az ő, és az lesz, aki volt. Imádkozzunk! Olyan jó nekünk a lelkünket a magasba hozzád emelni, Istenünk, az éneklésben, az imádságban. Olyan jó, hogy ebben az órában fölfele tekinthetünk tereját. Hiszen jó a veled való közösségben élni, jó tudni azt, hogy szerető és hatalmas Isten uralkodik és őrködik felettünk. Megállunk itt a te színed előtt, és visszatekintünk az elmúlt napok eseményére. Te tudod, hogy egyénileg milyen pályán vezettél végig. Melyek voltak a mi örömeink, elégtételeink, melyek voltak a mi próbatételeink, a mi veszteségeink, vagy éppenséggel keresztjeink. Most mindent a te kezedbe teszünk le, és mindenért úgy adunk hálát, mint akik bizonyosak vagyunk abban, hogy mindent javunkra rendeltél, és javunkra akarsz fordítani. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy adsz számunkra bátorságot a szembenézéshez. Meglátni gyarlóságainkat, meglátni azt, hogy hol voltunk gyengék, hol voltunk engedetlenek és hűtlenek, de olyan jó, hogy tovább vezetsz bennünket a bűnbocsánat felé, és a te kegyelmedbe való megtisztulás felé, hogy ez a hét valóban az újjakezdés hete lehessen. Tudjuk letenni a bűnterheket, és felszabadultan induljunk tovább. Áldunk téged, Istenünk, azért, hogy országodat itt a földön, ami cselekedeteink által is építeni akarod. Köszönjük, hogyha tudtunk bölcsen szólni, ha tudtunk szeretetből és jóságból fakadóan cselekedni. Köszönjük, hogyha figyeltünk nem csupán önmagunkra, hanem az embertársakra is. Köszönjük, hogy példaadás volt a mi életünk. És áldunk téged azért is, Istenünk, hogy minden vágyunkat, óhajunkat, minden kérésünket most eléd vihetjük. Te tudod, mi az, amit magunkkal hoztunk, te tudod, mi az, amivel küzdünk, mi az, ami félelmet vagy aggodalmat kelt bennünk. Kérünk téged, hogy egyen-egyenként add meg nekünk azt, amire akaratod szerint szükségünk van, hogy épülhessünk hitünkben, hogy csendesedjen a mi félelmünk, száradjanak fel könnyeink, és teljesedjen ki, meg szentelődjön meg a mi örömünk. Adj nyitott utat a te ígédnek. Add, hogy tudjunk igazán tereját figyelni. Tudjuk befogadni mindazt, amit elkészítettél, és hadd teremjen gyümölcsöt a mi életünk a te nagy nevednek dicsőségére. Köszönjük az itt lévőket, akiket ide vonzottál. Imádkozunk azokért, akik szívesen jöttek volna, de valamilyen oknál fogva nem tudtak jönni. Áld meg őket is. És imádkozunk azokért az emberekért is, akik nem keresnek téged, akik tőled távol élnek, hogy egykoron közel kerülhessenek te hozzád. Vonj hát itt bennünket testvéri közösségbe. Fogadd kedvesen a mi áldozatunkat, imádságunkat, tiszteletünket. És Jézus Krisztusban áld meg bennünket. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 339-es számú énekünk első három versszaka eléneklésével. A 339-es számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik: lelki próbáimban, Jézus, légy velem! Testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló ígéjét, úgy, amint az írva található, a Józsué könyve első fejezetének 6-tól 9-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Józsué könyvéből, az első fejezetből, a 6-tól 9-ig terjedő verseket, hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent a törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzik-e törvénynek könyve a te szádból, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz. Kedves testvéreim, nem tudom, kerestem, de nem kaptam rá választ. Ha esetleg valaki tudja, legyen szíves istentisztelet után keressen meg, és világosítson fel engem, hogy van-e olyan illemtani szabály, vagy akár iratlan szabály, amely arról szól, hogy meddig szabad boldog új évet kívánni. Az első 8 nap, az első hónapban, az első 2 hónapban, egész esztendőben, meddig szabad ezt nekünk megtenni? Bocsássátok meg nekem, hogyha én most hibázom. De engedjétek meg, hogy most így január vége fele közeledve újból boldog új évet kívánjak minden gyülekezeti tagnak. A rövidítések századában élünk. És akkor egészen egyszerűen, egészen röviden így is mondhatnám, hogy bújék. Nyilván ez a boldog új évet kívánok rövidítése. Kedves testvéreim, nem vezettem volna én így be ezt az istentiszteletet, ezt a prédikációt, hogyha ennek a rövidítésnek ne lenne keresztény olvasata is. Hogy tudnélik, voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy ezt másképp is lehet érteni, nem csupán azt jelenti, hogy boldog új évet kívánok, hanem azt is jelenti, hogy bízd újra életed Krisztusra. Én nem tudom, hogy lelkipásztornak a szószékről hányszor szabad boldog új évet kívánni, de arról meg vagyok győződve, hogy ezt kívánni, hogy bízd újra életed Krisztusra, annyiszor lehet, ahányszor találkozásunk van. Ahányszor alkalmunk van erre. Na de mit jelent az, hogy bízd újra életed Krisztusra? Testvéreim, hogyha a felolvasott íge fényében szeretném én most ezt magyarázni, akkor azt láthatjuk, hogy Józsué Izrael népével együtt mielőtt bement volna az ígéret földjére, azelőtt bíztatásként az Úristen azt mondta, hogy te légy bátor és erős. Bízd újra életed Krisztusra, így is fogalmazhatnám, hogy légy bátor a családod körében. Légy bátor abban a közösségben, ahova az Úristen rendelt téged. Na de mit jelent bátornak lenni? Ezzel kapcsolatosan egy nagyon kedves és rövid anekdóta jutott eszembe, amikor az egyik kereskedő el szerette volna adni a lovát. És úgy, ahogy a közmondás mondani szokta, mindenki a maga lovát dicséri a leginkább. Elmondta, hogy mennyire ügyes, mennyire serény, mennyire sok ideig bírja a munkát, és amikor sikerült valakinek eladni, az illető kifizette, odaadta a pénzt, felült a lóra, alig tett meg néhány lépést, és az a ló nagy sebbel lobbal nekifutott fejjel a falnak. És vitte vissza ez a másik ember a kereskedőnek, és panaszolta, hogy hát te becsaptál engem. Hát ez a ló vak. És akkor azt mondta a kereskedő, hogy ez a ló nem vak, hanem csak bátor. Kedves testvéreim, ezt jelenti a bátorság? Nagyon sokan azt gondolják, azt jelenti a bátorság, ha valaki fejjel fut a falnak. És elmondjuk, hogy hű, de bátor ember. Ezt jelenti a bátorság, testvéreim? Néha annyira jó ez az internet. Megvallom nektek őszintén, beírtam a keresőbe, hogy mit jelent a bátorság. A bátorság meghatározása után kereskéltem. Azért, hogy nem mondjak én itt a szószékről hülyeséget. Ne vezessen félre a gyülekezeti tagokat. A Wikipédiában, ami egy szómagyarázat, azt mondja, hogy a bátorság az embernek a belső tulajdonsága, a belső energiája, amikor szembesül az ember külső körülményekkel, veszélyekkel, ezt a belső energiát működésbe hozza. Tehát azt mondja a tudományos szómagyarázat, hogy a bátorság az az, amikor önmagamban bízok. Amikor azt mondom, hogy na lássuk, ki mer szembeszállni velem. Talán bármelyikünk utána nézhetett volna az interneten ennek a meghatározásnak, és én most nem mondtam volna el mindezt, ha ez a szómagyarázat, ha ez a meghatározás ne állna szembe azzal, amiről a Szentírás beszél. Hogy tudnélik, nem ugyanazt mondja a világi meghatározás a bátorságról, mint amiről a Szentírás beszél. Különbözik a két meghatározás. Nézzük hát meg, hogy mi a bátorság igazi jelentése a Szentírás alapján. A héber nyelv az kép nyelv. Képekben beszél. Sok esetben képekben próbálja leírni bizonyos képességeknek, tulajdonságoknak a jelentését. A bátorságra nincs külön kifejezés. hanem egy másik kifejezésből vezeti le, vetíti ki, és pedig a félelemből. Azt mondja a Szentírás, hogy az ember alapvetően ösztönösen fél. És az az ember, aki külső veszélyekben, bajokban, rémhírekben, betegségekben, az az ember, aki ilyen állapotokban nem fél, az már bátor ember. Nem beszél a Szentírás ilyesmiről, hogy az a bátor ember, aki valamilyen hősi tettet, valamilyen nagy hősi cselekedetet hajt végre, nem szükségszerű, nem törvényszerű, hogy csak az a bátor ember, aki valamilyen hősi tettet, hősi cselekedetet hajt végre. Nem éppen úgy van ez, mint ahogy az egyik lelkipásztor gondolta valahol a Küküllő mentén, aki éjszaka 11 órakor bement a falu kocsmájába, Bibliával a kezébe, és azt mondta az embereknek, hogy menjetek haza a családotokhoz. Felolvasott néhány verset a Bibliából, és azt mondta, hogy menjetek haza. És aztán néhány perc múlva odament az egyik ember, és egészen szeliden, de határozottan azt mondta, hogy tiszteletes úr, menjen haza. Ne keltsen itt zavargást. És aztán másnap ez a lelkész nagy büszkeséggel újságolta, hogy ugye milyen bátor ember vagyok. Bementem a kocsmába, Bibliával a kezemben. Ezt jelenti a bátorság, testvéreim. Akkor, amikor a Szentírás a bátorságról beszél, akkor valami ilyesmit kérdez, hogy hogy telik az életed. Látleletet vettek? Nem tudsz enni? Nincs étvágyad? El tudod engedni gyermekednek a kezét a nagyvilágba? Van lelki nyugalmad? Nem pánikolsz be? Ha nem pánikolsz be, ha van lelki nyugalmad elhordozni azokat a körülményeket és eseményeket, amelyekben vagy, akkor te bátor ember vagy. Kedves testvéreim, nem tudjuk, hogy mit hoz ez a 2016-os esztendő. Nem tudjuk, hogy mi mindenki vagy, mi minden fogja megkörnyékezni a mi életünket. Nem tudjuk, hogy milyen keresztek, terhek fognak majd érkezni, és hogy fogjuk majd azokat elhordozni. De azt mondja most 2016. januárjában az Úristen, hogy te légy bátor ember. A félelemből vetíti le a Szentírás. Elég, hogyha Ézsaiás könyve 7. fejezetét felolvassuk, ahol arról olvasunk, hogy akkor, amikor elfogy a bátorság, akkor a szív reszket. Reszket, mint az erdő fái reszketnek. Amikor elfogy a bátorság, akkor meglágyul a szív. Képlékenyé válik. Olyanná válik, hogy igazából olyanná lesz, amilyenné a másik ember formája. Azt mondja József, hogy olyan a szív, mint a víz, amely folyik, amely igazából azt az alakot veszi fel, amelybe beletöltik. Elég, hogyha a diktatúra idejére gondolunk. Hány embernek az élete szíve változott olyanná, amilyenné diktálták. De gondolhatunk most a liberalizmus korszakában is. Elég, hogyha nyugatra nézünk. És azt láthatjuk, hogyha kell, akkor esketik az egyneműeket. Ha kell, akkor megáldják a fegyvereket. Ha kell, akkor beállunk a sorba, és toljuk a politikusoknak a szekerét. Ha kell, akkor jó pénzért szavazó fülkét nyitunk a szószéken. Ha kell, akkor divat bemutatót tartunk a templom kellős közepén. Amikor elfogy a bátorság, akkor a gyáva embernek a tagjai vagyunk, a gyáva egyháznak a tagjai, és a gyáva népnek nincs hazája. Amikor olyan vagyok, mint a nátszál, hogy ahonnan jön több haszon, több érdek, arra hajlok. Azt mondja az Úristen 2016-ban a Bulgária telepi gyülekezet tagjainak, hogy légy bátor. És testvéreim, akkor, amikor azt mondom, hogy te légy bátor, akkor ez nem csupán azt jelenti, hogy a külső körülményeken tudjál felülemelkedni. Nem csupán azt jelenti, hogy a külső körülmények ne határozzák meg a te életedet, hanem az igazi bátorság, testvéreim, arról szól, hogy egy ember feladja az előnyeit. Feladja a biztonságérzetét. Az a bátor ember, aki azt mondja, hogy nem akarom bebiztosítani az életemet. Hanem itt van a szívem, Istenem, itt van az életem, itt van a családom, tégy vele azt, amit jónak látsz. Nem akarom bebiztosítani az életemet. Le tudok mondani előnyeimről. Csak végre vedd kezedbe az én életemet. Azt jelenti, hogy a lelkipásztor nem biztos, hogy magán céget, magán vállalkozást kell indítson. Ahhoz, hogy megéljen. Hogyha esetleg nem lesz elég a lelkészi fizetés, akkor lesz, amihez hozzányúljak. Lesz tartalékom. Nem az ember tudja azt, hogy az Úristen meg fogja adni azt, amire nekem szükségem van. Annál több nem kell. Testvéreim, most értettem meg igazán Ananiásnak és Szafirának a történetét. Tudjuk azt, hogy abban az időben az volt a szokás, hogy a közösbe, a gyülekezet úgymond közös kasszájába mindenki beadta az övét, a teljes vagyonát. És így Ananiás és Szafira is eladta a vagyonát, egy bizonyos részét odaadta a közösségnek, és a másik részét félretette magának. Tudjuk, hogy az lett a következménye, hogy meghaltak büntetésként. Most testvéreim, gondoljuk el, ha manapság is ez lenne a szokás, hogy mindenkinek oda kellene adni a közösbe mindazt, amilyen van. Ha nekem például van 1000 lejem, odaadok 900 lejt, és félreteszek 100 lejt magamnak. Nem az a 100 lej, hanem az, hogy nem merem magamat oda bízni az Istennek. Kedves testvéreim, az igazi bátorság úgy gondolom arról szól, hogy le tudok mondani az előnyeimről, le tudok mondani a javaimról, a biztonsági érzetemről. Az igazi bátorság önátadást jelent. Úgy, ahogy vagyok, anyagiaimmal, azokkal az értékekkel, amik vannak, azzal a szívvel, azzal az élettel, rá tudok hagyatkozni az Istenre. Tégy velem azt, amit jónak látsz. Kedves testvéreim, nem kérni az Isten ezt tőlünk csak úgy. Kérhetni, de nem kéri csak úgy, hanem mindenek előtt példát ad nekünk, hogy hogyan legyünk mi bátrak. Jézus Krisztusban. Királyi családból származik. Dávid családjából. És tudjuk, hogy mégis betlehemi istállóban születik meg. Lemondott a királyi címéről. Lemondott erről a fönségéről. Lemondott a rangjáról, a címéről, mert úgy gondolom, hogy Isten előtt nincs lelkipásztor, és nincs miniszter, és nincsenek címek. Ha mégis lenne, akkor nagy a baj. Olyan szépen beszél erről Pál apostol a bibliaolvasás rendjén a Filippi gyülekezethez írott levélből, olvastam fel egy szakaszt. Olyan szépen írja le, hogy Jézus Krisztus mielőtt a megváltás csodáját véghez vitte volna, azelőtt megüresítette önmagát. Azt mondta, hogy emberré válok, olyan akarok lenni, mint te, ugyanazokkal a kísértésekkel, problémákkal, nehézségekkel akarok megküzdeni, amivel te naponta megküzdesz. Szolgai formát vett fel, szolgált nekünk és szolgált az Istennek. Bűnösök közé számláltatott, nem azért, amiért mi bűneink miatt kerülünk oda, hanem önként vállalta mindezt. Sőt, még mélyebbre ment. Alászállt a poklokra, megint mi érettünk. Az akkori gyülekezet nem értette, hogy mit tesz Jézus Krisztus. Mi értjük-e, testvérei? Hát nem bolondság, hogy lemondok az előnyömről? Hát nem megbotránkoztatás ez? Az esélytelenségnek a jele a kereszt. Hát mennyi esélye volt Jézus Krisztusnak arra, hogy miután megcsúfolták, leköbdösték, keresztre feszítették, mennyi esélye volt arra, hogy utána királyként üdvözöljék ezt a Jézust? Mennyi esélye volt erre? És mégis lemondott a címéről, Lemondott az úgymond királyi hatalmáról, ami egyfajta védő pajzsként ott lehetett volna az ő életében. Igen, testvéreim, azért volt bátor, mert tudta, hogy csak így lehet, szolgálattal, lemondással lehet uralkodni, és nem hatalommal. Hát figyeljük meg, testvéreim, hogy erre építette fel, az esélytelenségre építette fel Jézus Krisztus az Anyaszent Egyházát. Kiválasztotta azt a 12 tanítványt. Hát választhatott volna okosabbakat, bölcsebbeket. Hát választhatta volna az írástudókat, a farizeusokat, sadduceusokat, akik annyira jól ismerték az írást, a törvényt. Hát választhatta volna keresztelő Jánost, aki annyira bátor volt, hogy merte megmondani Heródesnek a bűneit, merte szembesíteni vele. Hát választhatta volna azt a római századost, aki oda mert menni egy zsidóhoz, annak ellenére, hogy talán emiatt kiközösítették őt. És nem ezt teszi Jézus Krisztus. Nézzük meg, testvéreim, egy gyülekezetnek a presbitériumát. Nem RMDS tanácsosok, és nem politikusok, és földi hatalmasok, és cégvezetők vannak ott. Mert Jézus Krisztus sem erre épített, hanem kiválasztotta azokat az esetlen tanítványokat, halászokat, vámszedőt, aki megtagad engem. Kiválasztotta Pétert és Andrást, hát még a mesterségükhöz sem értettek, még halászni sem tudtak jóformán. Hogy akkor, amikor ott vannak a tengeren, mennyire félnek és rettegnek. És Jézus Krisztus mégis őket válaszza ki. Jézus az esélyteleneket teszi oda az Anyaszentegyház élére. Ott van Mózes, amikor ott van a fáraó udvarában, a fáraó leányának a kegyeltje. Szolgái, rabszolgái vannak, hadserege van. Hát miért nem akkor válaszza ki őt az Úristen, hogy az egyiptomi fogságból hozza ki a zsidókat? Hát milyen nagy esélye lett volna erre? És nem ezt teszi, hanem azt mondja az Úristen, hogy akkor, amikor kicsi vagy, amikor csak egy botod van, pásztorokat legeltetsz, amikor azt mondja Mózes, hogy alkalmatlan vagyok erre a szolgálatra, nem tudom én ezt betölteni, nehezen beszélő, dadogos vagyok, hát nem tudom én ezt véghez vinni, hát miért engem választasz ki? És miért teszi ezt az Úristen, testvéreim? Azért, mert úgy gondolom, hogy Istennek hatalma és dicsősége nem úgy látszik meg, hogy az emberi hatalom és dicsőség valósítja meg. Ott van Gedeon története. Tudjuk, hogy nem több ezer katona által szabadítja ki Izrael népét a midianiták kezéből, hanem 300 embert választ ki, azért, hogy ne mondják, hogy az én erőmmel, az én hatalmammal, az én ügyességemmel győztem le, hanem érezzék meg és lássák meg az Istennek hatalmát. Testvéreim, furcsa dolgot mondok. Földi szinten, földi síkon, ha úgy érzed, hogy esélyes ember vagy, akkor vagy a legesélytelenebb. Amikor földi síkon úgy érzed, hogy igazán kezedben tartod a dolgokat, akkor vagy a legügyetlenebb. Amikor úgy érzed, hogy hatalmas vagy, pénzed van, gazdag szülőknek gyermekei, akkor vagy a legesélytelenebb. Nem arra, hogy céget nyiss, hanem arra, hogy elnyerd az üdvösséget. Ott van a gazdag ifjú története. Azt mondja, hogy betartom a törvényt, tisztelem a szüleimet. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy nem elég. Hát magadnak fogsz gyűjteni. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegények között. Gyere és kövess engem. Annyira örülök, testvéreim, hogy az Úristen nem a világ hatalmasaira építette az Anyaszentegyházát. Mert ha ő ezt tette volna, ha ez így lenne, akkor talán ennek a templomnak a falai tele lennének minisztereknek, királyoknak, hatalmasoknak a képeivel. És azt mondanák, hogy én adtam a pénzt, én dirigálok. Annyira örülök, hogy az esélytelenségre építi az Anyaszentegyházát az Úristen. Kedves testvéreim! Legyünk bátrak és erősek, hogy higgyük el, hogy akkor, amikor úgy érezzük, hogy nincs esélyünk, akkor van a legnagyobb esélyünk arra, hogy Jézus Krisztus kézen fogjon. Amikor úgy érzed, hogy nem fogod megérni a holnapi napot, akkor van a legnagyobb esélyed arra, hogy végre elgondolkodj az örök élet felől. Amikor úgy érzed, hogy semmit nincs, akkor van a legnagyobb esélyed arra, hogy minden a tiéd legyen. És ez a minden Jézus Krisztus. Versenyvilágban élünk, versenyszellemben, mindenki versenyeztet mindenkit. Hát figyeljük meg, nagyon sok szülők, hogy erőltetik, nyomják a gyermeket, hogy légy éltanuló, légy első tanuló. Negyedikes, ötödikes korodban már legalább tudj 3-4 nyelvet. Legalább 2-3 hangszeren tud játszani. És miközben ezt teszik, miközben úgy érzik, hogy nagy esélyük van a gyermeküknek ebben a földi világban, akkor a legesélytelenebbek arra, hogy megismerjék Jézus Krisztust. El fogják veszíteni az üdvösséget. Ha úgy érzik, hogy ebben a földi világban nagy esélyük van. Hát mit ér, ha valaki az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van? Ott van-e a bizalom? Rá tudjuk-e bízni magunkat? Ott van-e a bátorság, hogy az esélytelenségre építsem rá az életemet? Hogy feladjam a javaimat, az előnyömet? Hogy igazán átadjam magam az Úristennek a kezébe? Tégy vele azt, amit jónak látsz. Sok mindenről le tudok mondani, és le akarok mondani, azért, hogy te igazán az enyém lehess. Hadd tudjuk igazán ezt magunkba zárni, és hadd tudjunk másképpen tovább menni erről az Isten tiszteletről. Légy bátor! Bízd rá újból életedet Krisztusra! És tudd kimondani, hogy itt van szívem, neked adom, Uram. A 462-es számú énekkel válaszoljunk az ígére. A 462-es számú énekünknek mind a három verszakát. Itt van szívem, neked adom, Uram. No. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, sokszor azt gondoljuk, jó az, ha bebiztosítjuk magunkat, és mindennapi vágyaink, munkánk, küzdelmünk mellé téged csak bebiztosításnak használunk, utolsó lehetőségnek, amikor már nem tud segíteni rajtunk senki. Bebiztosítjuk magunkat, és annyiszor téged csak így akarunk használni. De te nem vagy biztosítás, te az élet vagy. Add, Uram, hogy ezt az új esztendőt, ennek az új esztendőnek napjait, életünket te veled kezdjük. Ne utolsó, hanem első lehetőség légy, akivel elkezdjük járni az életet. Így adj nekünk esélyt arra, hogy le tudjuk mondani önmagunkról. Te adj erőt, hogy igazán bátrak tudjunk lenni. Bátrak arra, hogy ha kell, akkor le tudjunk mondani előnyeinkről, biztonságérzetünkről, és egyedül rá tudjunk hagyatkozni. Abban a hitben és biztonságban élni, hogy aki először a te országodat keresi, annak a többi is mind ráadásul megadatik. Hát, hogy igazán tere át tudjunk hagyatkozni. Hogy Uram Istenem, itt van a szívem, az életem, a pénzem, a családom, tégy vele azt, amit jónak látsz. Hát, hogy ez a bátorságunk arra a bizalomra épüljön, amely bizalommal te közeledsz hozzánk nap, mint nap. Hát, hogy legyünk bátrak szolgálatot vállalni, megalázni magunkat, megüresíteni, mert te mindig csak így tudsz bennünket igazán felhasználni. Köszönjük Istenünk, hogy te nem a világ hatalmasait választod ki, hanem azokat az esélyteleneket, akik ezt őszintén meg tudják vallani előtted. Mert te bennünket csak így tudsz igazán használni. Amíg önmagunk ügyességében, esélyességében bízunk, addig nem tudsz használni. Ne engedd Istenünk, hogy ebben a földi világban túlságosan elbizakodjunk, és túlságosan a földi eszközökben és erőforrásokban bízzunk, mert akkor olyan könnyen elveszítjük az üdvösségünket. Elveszítünk téged, Krisztusunk. Kérünk hát, hogy igazán rád tudjunk hagyatkozni, és a te kezedbe tudjuk letenni ennek az esztendőnek minden egyes napját, hisz ez megóv bennünket az aggodalmaskodástól és a gyötrődéstől. Hadd tudjuk hát így bátrak lenni, és kérünk továbbra is, vezess bennünket, Jézusunk, az üdvösség ösvényén. Amen. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretett szolgálati persejbe egy 3,5 éves Mócsi leukémiás kisfiú megsegítésére fordítjuk azt az összeget, ami összegyűl, Dávid gyógykezelésére fordítjuk tehát. Hirdetem továbbá azt is, hogy presbitérium január 10-én hozott határozata értelmében ezután az egyház fenntartói járulék minimális összege kereső személyenként 70 lej, nyugdíjasoknál 50 lej. Hirdettem továbbá azt is, hogy lehet fizetni 2016-ra az üzenetre, amely egy esztendőre 20 lejbe kerül, a református család egy esztendőre 10 lej, a family 55 lej, és az örömhír 21 lejbe kerül egy egész esztendőre. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek azt is, hogy Bota István és Enikő gyermekének megkeresztelésére kerül most sor. Második gyermeküket kereszteljük, Hanna Lídiát. Készüljünk hát a kerességre a 255-ös számú énekünk első és második verszakával. A 255-ös számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Kedves testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Írva található ez a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. fejezetének 18-tól 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Helyet lehet foglalni. Kedves testvéreim, egy alkalommal, amíg még meggyesen voltam, az iskolába bejártam tanítani, és a középiskolás diákjaimat az egyik óra alkalmával megkérdeztem, hogy szerintetek miért kell megkeresztelni a kisgyermeket. Szívszorító válaszok érkeztek. Szokásból, hagyományból, kötelességből. Nem csupán a szülőket és a keresztszülőket kérdezem, hanem mindannyiunkat, hiszen mindannyian felelősek vagyunk ezért a gyermekért. Miért kereszteljük meg a kisgyermeket? Csupán szokásból? Csupán azért, mert ez a hagyomány? Ez a kötelesség? Akkor, amikor Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát mondja, akkor nem azt mondja nekünk, hogy
hogy azért van szükség a keresztségre, hogy ezáltal megalapozzuk a hagyományt. Nem azt mondja, hogy azért van erre szükség, mert hát milyen jó szokás. Hanem azt mondja Jézus Krisztus, hogy megkeresztelvén és tanítván őket. Feladattal lát el bennünket. Úgy gondolom, nagyon nagy felelősség ez, hogy valóban úgy tanítsuk ezt a gyermeket, úgy neveljük, hogy aztán majd elérjen arra a korszakra, amikor önként tesz vallást az ő Krisztusáról. És azt hiszem, hogy ez a tanítás nem csupán oktatást jelent, és nem csupán nevelést jelent, hanem valami sokkal többet. Valami olyasmit jelent, hogy az életemben kiábrázolódik valami, lát valamit az életemben. Mindannyian tudjuk, testvéreim, hogy valakit nem tehetünk úgy tanítvánnyá, hogy közben én magam nem vagyok Krisztusnak tanítványa. Nem elég Krisztusról beszélni, hanem látnia kell az én életemben mindezt. Meg vagyok győződve, hogy most, amikor második gyermeket vártátok, akkor megvolt az előkészület az életetekben, hogy talán már megvásároltatok néhány ruhadarabot neki, vagy előkészítettétek a szobát, hogy legyen otthonos számára az a szoba. Meg vagyok győződve, hogy az előkészületek ott voltak, mielőtt megérkezett volna. És olyan jó, hogy Jézus Krisztus így készíti az utat. Nála is megvan az előkészület. És most át akarja adni a meghívót nektek. Jézus Krisztus vérében megáztatott meghívóját. Azért, hogy ezt a gyermeket emlékeztessétek, hogy Jézus Krisztus téged is elhívott. Lehet, hogy megbotránkoztató lesz, amit mondok, de ti csak nevelőszülők vagytok. A lélek síkján csak nevelőszülők. Úgy, ahogy minden alkalommal megvalljuk, hogy Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, Jézus Krisztushoz tartozom. Ilyenképpen ő csak eszközként akar bennünket felhasználni. Istennek lábai és kezei vagyunk. Csak nevelőszülők vagyunk. Nem a mi tulajdonunk ez a gyermek, hanem az Úristen bennünket használ fel arra, hogy megismerje őt. Hiszen a megkeresztelvén szó is arra utal, hogy nem mi cselekszünk. Nem a múlton van a lényeg. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy a keresztség hagyomány vagy szokás, akkor a múlton van a lényeg. A keresztségben a jövőn. Itt nem valamit végrehajtunk, hanem itt valami elkezdődik. Elkezdődik ennek a gyermeknek az életébe. És mindig, testvéreim, olyan szívszórító nekem, amikor keresztségre készülünk, és vannak néhányan, akik kimennek. Nem csupán a szülőknek és a keresztszülőknek a feladata ez, hanem azért vagyunk itt egy közösség, egy gyülekezet, hogy mindannyian a magunk erejéből valamit hozzátegyünk, valamivel segítsük ezt a gyermeket, hogy ismerje meg Jézus Krisztust. Az elsődleges kérdés mindig az, hogy én az ő tanítványa vagyok-e. Ha még nem vagyok a tanítványa, higgyetek el, nem fog sikerülni. Mert azt hiszem, hogy a gyermekek már néhány évesen megérzik azt, ha valami nem igaz az életünkben. Ha valami csak olyan képmutatás. Képmutatás nélküli hittel kell minden alkalommal a gyermekekhez menni. Talán azt mondjátok, hogy emberfeletti ez a feladat. Ekkora feladattal lát el bennünket az Úristen, hát nem tudom én ezt megtenni. Nem is kell. Mert jön velünk Jézus Krisztus. Ő ad számunkra erőt, a magunk ereje nem lesz elég ehhez sem. Azt ígéri, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Velünk lesz akkor is, amikor elég tétel van ennek a gyermeknek az életében. Akkor is, amikor sikereket ér el. Amikor büszkék vagyunk rá, de velünk lesz akkor is, amikor talán nem azt teszi az a gyermek, amit szeretnénk. Amikor talán sok mindent másképp fog gondolni. Nem Madács Imre által megfogalmazott mondat érvényesül az ember tragédiájában, hogy a gép forog és az alkotó pihen, hanem az Isten jön velünk. Nem marad el tőlünk. És azt kívánom most nektek, hogy ezt érezzétek meg. Hogy nem vagytok ebben egyedül, hanem jön veletek segítségként. Legyünk hát emlékeztetők arra, hogy milyen meghívót adunk át ennek a gyermeknek most, Jézus Krisztus meghívóját. Hadd tudjon majd ő maga önként majd itt a gyülekezetben néhány év múlva vallást tenni, és az a vallástétele legyen igaz, és legyen Krisztus szerinti. Így legyen. Amen. Kedves testvéreim, gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, három kérdést intézek hozzátok, melyre feleljetek hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e?
Ígérjük.
Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Imádkozzunk! Felséges Isten, mennyei édesatyánk, ki azt ígérted és ígéred, hogy Istenünk leszel nekünk és utódainknak, a te oltalmadba ajánljuk ezt a kis gyermeket. Légy neki szent ígéreted szerint egész életében őriző pásztora, kegyelmes gondviselője. Vezéreld őt minden jónak teljes ismeretére, cselekvésére, hogy téged lélekben és igazságban imádva, szent parancsaidnak híven engedve, mind itt a földön, mind az örökké valóságban boldog lehessen a mi Urunk Jézus Krisztus által. Áld meg a gyermek szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, hogy úgy tudják felnevelni a gyermeket, hogy ne érezze az árvaság fájdalmát és nyomorúságát, hanem kibontakozó életével legyen öröme szüleinek, nagyszüleinek, gyönyörűsége keresztszüleinek és gazdagodása anyaszentegyházunknak. Add, Urunk, hogy gazdagodjék testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen.
Anna Lídia, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Te pedig kisgyermek, gyarapodjál bölcsességben, testben és életben, Isten és emberek előtti kedvességben. Helyzet fogant. 255-ös számú énekünk harmadik és negyedik verszakát énekeljük. Isteni élete örök fényesség. Thank you. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.